Második fejezet. Pierre Gringoire. Ám de a megelégedés és az általános csodálat, amelyet Jupiter ruházata keltett, szavainak nyomán lassanként szerte foszlott. Amikor pedig ehhez a szerencsétlen zárótételhez jutott, mihelyt a bíboros úr ő eminenciája megérkezik, nyomban elkezdjük az előadást, szavai ellenséges kiáltások égzengésében vesztek el.
Kezdjék azonnal! A misztériumot akarjuk! Kezdjük azonnal a misztériumot! Kiáltozta a néptömeg.
A hangzavaron úgy hatott keresztül Johannes de Molendino hangja, mint a furulya szó egy némi zenevonában.
Kezdjék azonnal! Sipította a diák. Vesszen Jupiter! És Bourbon bíboros!
Rikoltozták Robin Poussepain-nel együtt az ablakpárkányon kuporgó írástudók.
Tüstént kezdjék a moralitást, visszhangozta a tömeg. Rögtön, azonnal, le a színészekkel és a bíborossal, zsákot a fejükre, kötelet a nyakukra!
Szegény Jupiter rémülten halálra riadtan a pirosító alatti sápadtan ejtette el villámát, és vette kézbe két csúcsú fövegét. Aztán hajbókolva reszketek hangon dadogta.
Ő eminenciája, követek, Flandriai Margit, ő felség...
Hát nem tudta, hogy mit mondjon. Valójában attól félt, hogy felakasztják. Ha vár, a csőcselék köti fel, ha nem vár, felkötteti a bíboros. Mindkét oldalon szakadékot, helyesebben akasztófát látott. Szerencsére akadt valaki, aki kihúzta a csávából, és mindenért magára vállalta a felelősséget. Egy férfi, aki eddig a Melvéden innen, a márvány emelvény körül üresen hagyott területen tartózkodott, és akinek magas sovány alakját minden pillantás elől tökéletesen elrejtette a vastag pillér, amelyhez támaszkodott, szóval egy magas sovány sápat, még fiatal, de mégis ráncos homlokú és ráncos orcájú szőke férfi, csillogó szemmel, mosolygó szájjal, ócska elnyűt és kifényesedett fekete zsávoly ruhában a márvány emelvényhez közeledett és intett a szegény halálra ítéltnek. De az annyira magánkívül volt az ijegységtől, hogy észre sem vette. A jövevény még egy lépést tett az emelvény felé.
Jupiter, szólalt meg. Kedves Jupiterem!
A másik nem hallotta. Végre a magas szőke férfi türelmetlenségében majdnem az arcába kiáltotta.
Michel Gibarn! Ki szólít engem?
Rebegte Jupiter, mint akit álmából riasztanak fel.
Én!
Felelt a fekete ruhás.
Ó,
szólt Jupiter.
Kezdjék rögtön!
Folytatta a másik. Elégítsék ki a csőcseléket. Magamra vállalom, hogy kiengeszteljem a felügyelő urat, ő pedig majd kiengeszteli a bíboros urat. Jupiter fellélegzett.
Polgár uraim!
Kiáltotta teli tüdőből a még egyre hújogató tömegnek.
Mindjárt kezdjük. Évolé, Jupiter! Laudite cives! Üdv, Jupiter!
Tapsoljatok, polgárok! Kiáltozták a diákok.
Éljen, éljen! Kiáltotta a nép.
Fülsiketítő taps tört ki, és a terem még akkor is remegett a tetszés kiáltásoktól, amikor Jupiter már eltűnt függönyei mögött. Eközben az ismeretlen személyiség, aki olyan varázslatosan változtatta, mint hogy a mi drága öreg Corneille-ünk mondja, szélcsendé az égi háborút, szerényen visszatért a pillér árnyékába, és kétségtelenül ott is maradt volna, éppen olyan láthatatlanul, mozdulatlanul és némán, mint azelőtt, ha két lány, aki az első sorban állt a nézők között, és észrevette a Michel Gibarn Jupiterrel folytatott párbeszédét, ki nem ráncigálja a helyéről.
Mester!
Kiáltotta oda egyikük, és intett neki, hogy lépjen közelebb.
Ugyan hallgasson már, kedves Lienard,
szólt rá szomszédja egy csinos ütenő, aki ünneplő öltözékében rendkívül neki bátorodott.
Ez nem egyházi, hanem világi ember. Nem úgy kell szólítani, hogy mester,
hanem úgy, hogy Nagy tudományú uram!
Nagy tudományú uram, szólt Leonard.
Az ismeretlen a Melvéthez közeledett. Mit óhajtanak, kisasszonyaim? Kérdezte készségesen.
Ó, semmit,
felelte Leonard nagy zavarban.
A szomszédnőm Gisquet la Gension szeretne beszélni önnel.
Szó sincs róla, szólt Gisquet elvörösödve, hanem amikor Leonard így szólította önt mester, én azt mondtam neki, hogy a helyes megszólítás nagy tudományú uram.
A két leány lesütötte a szemét. A férfi, aki szívesen elegyedett volna beszédbe velük, mosolyogva nézett rájuk.
Nincs hát semmi mondani valójuk a számomra, kisasszonyok.
Ó, semmi a világon,
válaszolt Gisquet.
Semmi,
mondta Leonard. A maga szőke fiatalember egy lépést tett hátrafelé, de a két kíváncsi nem akarta elengedni.
Nagy tudományú uram,
szólt Gisquet oly hirtelenül, ahogyan a zsilip nyílik meg, vagy egy asszony jut elhatározásra.
Ön tehát ismeri azt a katonát, aki a misztériumban a szűzanya szerepét fogja játszani?
Azt akarja mondani, hogy Jupiter szerepét? Kérdezte az ismeretlen férfi.
Ó, igen, mondta Leonard, a barátnőm olyan buta. Szóval ön ismeri Jupitert?
Michel Gibart, felelt az ismeretlen. Ismerem, hölgyeim.
Jókora szakálla van, szólt Leonard. Szép lesz, amit ott fent beszélni fognak, kérdezte Gisquet félénken.
Nagyon szép, kisasszony, válaszolt az ismeretlen a legcsekélyebb habozás nélkül.
És mi lesz az? Kérdezte Leonard.
A mi asszonyunk Szűz Mária igazságos ítélete című moralitás szolgálatára, kisasszonyom.
Ó, az már teszi, mondta Leonard.
Rövid szünet következett, az idegen törte meg. Ez a moralitás teljesen új, sehol sem játszották még.
Ez tehát nem ugyanaz a darab, szólt Gisquet, amelyet két év előtt a pápai követ bevonulásakor adtak, és amelyben három szép leány alakította a szirének szerepét, egészítette ki Leonard.
Mégpedig teljesen mesztelenül, tette hozzá fiatalember. Leonard szemérmesen sütötte le a szemét. Gisquet rápillantott, és hasonlóképpen cselekedett. A férfi mosolyogva folytatta. Nagyon kellemes látvány volt.
Ez a mai moralitás azonban kifejezetten a flandriai herceg kisasszony őfelsége számára készült. Pásztordalokat is fognak benne énekelni? Kérdezte Gisquet.
Ho-ho, szólt az ismeretlen. Pásztordalokat?
Moralitásban.
Nem szabad elegyíteni a műfajokat.
Komédiában, hát még ott csak megjárná. Bekár, válaszolta Gisquet. Ha Ponszó kútnál annak idején vademberek harcoltak egymással, férfiak és nők sokféleképpen figuráztak, és kis motettákat és pásztordalokat énekeltek.
Ami jó egy pápai követnek, felelte elég szárazon az ismeretlen, az nem jó egy hercegnőnek.
És a közelben, folytatta Leonard, mély hangú zeneszerszámok hangversenyeztek, nagyon szép muzsika volt.
És frissítőnek, folytatta Gisquet, a szökőkút három szájából bor, tej és hipokrász csorgott a járókelők számára. Hipokrász, mézes, fűszeres bor, középkori ital.
Aki akart, ihatott belőle. És valamivel a kis hídon túl, vette át a szót Leonard, a Szent Háromságnál a passiót mutogatták élő személyekkel, akik azonban egy szót sem beszéltek.
Hogy emlékszem-e?
De még mennyire kiáltott föl Gisquet. Krisztus a keresztrán, és jobbról, balról a két lator.
A két kofálkodó leány úgy felhevült az emlékezéstől, hogy egymás szavába vágva beszél tovább a pápai követ bevonulásáról.
És idébb a festők kapujánál ott is csodapompásan öltözött emberek álltak,
és az a vadász a Szent Ince kútnál, aki nagy kutyaugatás és kürtszó közepette hajszolt egy szarvas tehenet. És azok a Gyieppi várkastélyt ábrázoló emelvények a párizsi vágóhídnál. És amikor a pápai követ arra hallott, emlékszel, Gisquet, kitört a harc, és minden angolnak elmetszették a torkát. És azok is milyen gyönyörűek voltak, akik a Châtelet kapuja előtt álltak. És a pénzváltók hídján, amelyet felül véges végig kárpittal vontak be. És amikor a pápai követ arra vonult, több mint 200 tucat mindenféle fajta madarat röpítettek fel a hídon. De szép volt, Lionár. A mai látnivaló még ennél is sokkal szebb lesz. Jutott szóhoz végül beszélgető társuk, aki eddig látható türelmetlenséggel hallgatta őket. Kegyelmet, tehát azt reméli, hogy a misztérium szép lesz, mondta Gisquet. Biztos vagyok benne, felelte a férfi. Aztán kissé fellengzően hozzátette, kisasszonyaim, e misztérium szerzője én vagyok. Csak ugyan, ámuldoztak a lányok. Csak ugyan, felelte a költő némi felfuvalkodottsággal. Illetve hát ketten vagyunk a szerzők, Jean Marchand, aki a deszkákat fűrészelte, és felállította a színpad vázát és padlózatát, valamint hát én, aki a darabot írtam. A nevem Pierre Gringoire. A Cid szerzője sem mondhatta volna több büszkeséggel, Pierre Corneille. Olvasóink megfigyelhették, hogy attól a pillanattól, amikor Jupiter visszavonult a függönyök mögé, bizonyos időnek kellett eltelnie addig, amíg az új moralitás szerzője Gisquet és Leonard jámbor ámulatáról hirtelen felfedte kilétét. A tömeg, amely néhány perccel ezelőtt még oly viharosan zajongott, most hitelt adván a komédiás szavainak furcsa mód szelíden várakozott. Ez is csak azt az örök, és színházainkban még mostanság is nap-nap után kipróbált igazságot bizonyítja, hogy a közönséget leginkább azzal lehet türelmes várakozásra bírni, ha azt erősítgetik előtte, hogy hamarosan megkezdődik az előadás. Johannes diák azonban nem tétlenkedett. Hé! Kiáltotta váratlanul a zavargást követő békés várakozás közepette. Jupiter! Szűz Mária! Pokolra való csepürágók! Tréfát üztök velünk, a darabot! A darabot kezdjétek, vagy mi kezdjük újra! Na, ez kellett csak. Az állványzat belsejében egyszerre csak különféle mély és magas hangú zeneszerszámok muzsikája szólalt meg. A kárpit felgördült, 4 kimázolt személy lépett ki mögüle tarka öltözékben, felmászott a színpadra vezető meredek létrán, majd az állványzat lapos tetejére érve felsorakozott, és tiszteletteljes meghajlással üdvözölte a közönséget. A nyitány véget ért, kezdődött a misztérium. A 4 szereplő tapsok alakjában előbb búsásan bezsebelte tiszteletadásának ellenértékét, majd áhítatos csend közepette belefogott a prológusba. Készségesen megkíméljük tőle az olvasót. Egyébként a közönség, mint az még napjainkban is megesik, többet foglalkozott a színészek öltözékével, mint az alakításukkal. Na, az igazat megvalva, ez így is volt rendjén. A szereplők mind a 4 felerészt sárga, felerészt fehér köntöst viseltek. Ezek csupán anyagukban különböztek egymástól. Az egyik köntös arany és ezüst brokátból készült, a másik selyemből, a harmadik gyapjúból, a negyedik gyolcsvászonból. Az egyik szereplő kardot tartott a jobbjában, a másik 2 aranykulcsot, a harmadik mérleget, a negyedik ásót. Segítségül a lusta értelemnek, amely előtt netán nem világosodott meg kellően e jelképek átlátszó értelme, a brokátköntös alján feketén hímzett vaskos betűkkel ez volt olvasható. Én vagyok a nemesség, a selyem köntösön. Én vagyok a papság, a gyapjú köntösön. Én vagyok a kereskedelem, és a vászon köntösön. Én vagyok a földművelés. Rövidebb szabású köntösükről és felhajtott szélű bóbitás fövegükről minden valamire való néző világosan felismerhette a hím allegóriák nemét. A női allegóriák ugyanis hosszabb ruhát és uszályos kalpagot hordtak. Ahhoz is rossz akarat kellett volna, hogy a prológus költői szavaiból meg ne értse az ember, a földművelés a kereskedelemmel házas, a papság pedig a nemességgel. A két boldog házaspár közös tulajdona egy pompás arany delfin, és ezt a földkerekség legszebb leányának szándékozzák odaítélni senki másnak. Bejárták hát a nagyvilágot, mindenütt csak ezt a világ szépét keresve és kutatva, és miután sorra visszautasították Golkonda királynőjét, Trapezunt herceg kisasszonyát, a tatár nagykán leányát, stb. A földművelés és a papság, a nemesség és a kereskedelem most ide érkezett, hogy az igazságügyi palota márvány emelvényén pihenje ki fáradalmait, és itt, e tisztes hallgatóság előtt annyi szentenciát és maximát szavaljon el, amennyiből bőven kitelnék mindaz egzámen, szofizma, determináns figura és aktus, amelyet a mesterek a bölcsészeti szakon kiérdemlik a licenciátusi süveget. Az arany delfin a Dauphin tartomány urának, 1349 óta mindenkori francia trónörökösnek címer állatja volt. Középkori francia nyelven a delfint is, a trónörököst is latinul delfinusnak, franciául Dauphinnek nevezték. Mindez valóban nagyon szép volt. De a tömegben, amelyre a négy allegória mindegyike egymással vetélkedve zúdította a metaforák áradatát, nem akadt figyelmesebb fül, hevesebben dobogó szív, aggodalmasabb tekintet, nyújtottabb nyak, mint a szerző szeme, füle, nyaka és szíve. A derék Pierre Gringoire nevű költőjé, aki egy perccel előbb nem tudott ellenállni annak a gyönyörűségnek, hogy a nevét két csinos lánnyal közölje. Néhány lépésnyire visszahúzódott az oszlop mögé, és onnan hallgatta, nézte, ízlelgette az előadást. Bensőjében még ott visszhangzott a prológust fogadó jóindulatú taps. A szemlélkedésnek az az önkívülettel rokon fajtája hatalmasodott el rajta, amely akkor fogja el a szerzőket, amikor gondolataik egymás után hullanak a színész szájából egy hatalmas színházterem csendjébe. Derék, becsületes Pierre Gringoire. Bármilyen nehezünkre essék is, el kell mondanunk. Az első elragadtatás csak rövid ideig maradt zavartalan. Az öröm és diadal mámorító kelyhébe, alig közelítette szájához Gringoire, már is örömcsepp vegyült. Egy ringyes, rongyos koldusnak, aki annyira elkeveredett a tömegben, hogy nem jutott keresethez, és aki szomszédai zsebében sem talált elégséges kárpótlást. Az jutott eszébe, hogy felkapaszkodik valami szembetűnő helyre, és így vonza magához a pillantásokat meg az alamizsnát. Miközben a prológus első sorait szavalták, a koldus a fenntartott emelvény oszlopainak segítségével felhúzóckodott a melvéd alsó felét szegélyező párkányzatra, és cafatos ruhájával, valamint jobb karját borító utálatos sebb helyjel felkeltve a sokadalom figyelmét és szánakozását, itt foglalt helyet. Egyébként egyetlen szót sem szólt. Mivel csendesen viselkedett, a prológus előadása háborítatlanul folyt tovább. Nem is támadt volna észrevehető zavar, ha a balsors rendelése folytán Johannes diák a pillér tetejéről észre nem veszi a koldus alakoskodását. A kis gazfickó bolond hahotára fakadt, és nem törődve azzal, hogy félbeszakítja az előadást és megzavarja az általános elmélyültséget, dévajul felkiáltott: "Mi csak? Az a nyomorékot alamizsnát kér!" Aki dobott már békatóba kavicsot, vagy a közepébe durrantott már egy madárcsapatnak. Az fogalmat alkothat magának arról, hogy az egyöntetű figyelem közepette milyen hatást tettek ezek a modortalan szavak. Gringoire megrándult, mint aki delejes ütés ért. A prológus félbeszakadt, és a kavarodásban minden fej a koldus felé fordult. De az a legkevésbé sem feszélyeztette magát, és úgy vélve, hogy a fordulat váratlanul meghozta az aratás idejét, félig lehunyt szemmel panaszos hangon megszólalt: kérek egy kis könyöradomány. Lelkemre, mondom, ez Clopin Trouillefou, kiáltotta Johannes. Hé, barátom! Terhetre volt az a sebhely a lábadon, hogy most a karodra helyezted át. Miközben ezt mondta, majom ügyességgel egy apró pénzdarabot hajított a zsíros nemes kalapba, amelyet a koldus beteg kezével előre nyújtott. A koldus szemrebben és nélkül fogadta a csúfolódást is, az alamizsnát is, és síránkozva folytatta: kérek egy kis könyöradományt. Ez a közjáték igen jól elszórakoztatta a hallgatóságot, és a nézők jó része, Robin Puspen meg a diákok vezetésével vidáman megtapsolta a furcsa kettőst, amelyet a nagyhangú diák és a zavartalanul kántáló koldus a prológus közben rögtönzött. Gringoire rendkívül elégedetlen volt. Első megrökönyödéséből magához térve teljes erőből rákiáltott a színpadon levő négy szereplőre: folytassák az ördögbe is, folytassátok! A két rendbontót egy megvető pillantásra sem méltatta. E percben azt érezte, hogy valaki megrángatja a köpenye szélét. Nem minden bosszúság nélkül fordult hátra, és elég fáradtságába került, hogy mosolyogni tudjon. Pedig mosolyognia kellett. Gisquet la Gensien nyúlt át a korláton formás karjával, hogy így vonja magára a költő figyelmét. Mondja, uram, szólt a leány, folytatják az előadást? Hogy ne folytatnák? Felelt Gringoire, bizonyos mértékig megütődve a kérdésen. Ha így áll a dolog, nagy tudományú uram, folytatta a lány, megtenné-e azt a szívességet, hogy megmagyarázza, amit mondani fognak? Vágott szamába Gringoire. Tehát hallgasson ide! Nem azt, mondotta Gisquet, hanem amit eddig mondtak. Gringoire megrándult, mint akit legfájdalmasabb pontján érintettek. Fene egye ezt az ostoba együgyű teremtést, mormolta a fogai között. Ettől a pillanattól fogva Gisquet megszűnt létezni a számára. Ezen közben a színészek engedtek Gringoire biztatásának, a közönség pedig látván, hogy a szereplők ismét beszélnek, figyelni kezdett a darabra. A forradás azonban, amely a darabnak durva kézzel elszakított két része között támadt, sok szépséget eltakart a nézők elől. Gringoire mindezt néma keserűséggel vette tudomásul. A nyugalom fokról fokra ismét helyreállt, a diák csendben maradt, a koldus néhány apró pénzt számlált a kalapjában, így hát újra felülkerekedett a színdarab. Alapjában véve igen szép mű volt, és azt hiszük, hogy bizonyos pallérozással még ma is használható volna. A kissé hosszadalmas és semmit mondó, vagyis teljesen szabályszerű expozíció igen egyszerű alkotás volt. Gringoire szentély tisztaságú lelke mélyén a világosságot csodálta benne. Gondolható, hogy a négy jelképes személyiség némileg elfáradt, amíg a három világrészt bejárta, annélkül, hogy aranydelfinjén méltóképpen túladhatott volna. Ezután a csodálatos hal dicsőítése következett, ezer finom utalással Flandriai Margit ifjú jegyesére, aki ez időtájt Amboázi szomorú magányába zárkózva bizonyára nem is sejtette, hogy a földművelés és a papság, a nemesség és a kereskedelem miatta bolyongta körül a világot. A fent említett delfin fiatal volt, szép volt, erős volt, tehát és ami ennél is fontosabb. Milyen bámulatos, hogy minden királyi erény ebből származik, a francia oroszlán fia volt. Állítom, hogy ez a merész metafora csodálatot érdemel, és hogy a színházi természetrajz egyáltalában nem tartja rendkívülinek, ha az allegóriák és királyi epitalamusok napján az oroszlánnak delfin gyermeke van. Epitalamus, lakodalmi ének. A lelkesedésnek éppen az ilyen ritka pindaroszi keveredések a legfőbb bizonyítékai. Mégis, na csak azért, hogy a kritika is szóhoz jusson, a költő 200-zal kevesebb versben is kifejthette volna ezt a nagyon szép gondolatot. Igaz ugyanúgy, az előjáró úr meghagyása szerint a misztériumnak déltől egészen délután 4 óráig kellett tartania, és eközben mégiscsak mondani kellett egyet mást. Egyébként a közönség az türelmesen figyelt. Egyszerre, amidőn a kereskedelem kisasszony és nemesség úrnő javában vitatkozott, és földművelés mester éppen ezt a tündér szép sort szavalta, erdőnk hatalmasabb vadat sose látott, a fenntartott emelvénynek eddig sajnálatos módon zárva tartott ajtaja most még sajnálatosabb módon kinyillott, és az ajtón álló váratlanul harsány hangon bejelentette, ő eminenciája Bourbon bíboros úr.